Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Most mielőtt még meleásnánk magunkat korai MVP listánkba, amit úgy gondoltunk, hogy itt pattintunk nektek, gyorsan jelezném, hogy csütörtöki a felvétel, ti ezt valószínűleg leghamarabb szombaton halljátok, még a nagyon-nagyon bravúros esetben pénteken, de a lényeg az, hogy a statok, amik majd elhangzanak, azok persze azóta már változhattak, hiszen itt egy meccs is sokat változtat a statokon a szezon ilyen korai szakaszában. Na de mielőtt még ebbe belekezdenénk, szeretnénk sorsolni egyet, és Zoli már elő is készítette a Random Number Generator-t. Kedves patronjaink, nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, és már tartoztunk itt ezzel a novemberivel, úgyhogy itt az ideje. Zoli, a 315 lesz a felső számunk.
Szuper, be is pöttyögöm. 315. 3-2-1, nincs csalás, nincs ámítás. Klik! 264-es játékosunk nyert, legalább most nem kell megnéznem azt, hogy ki játszott ebben a mezben.
Hát talán egy 64-est addig megnézhetsz, amíg én itt megkeresem az egyébként 64-es hatodik oldalon lévő emberünket, és meg is van. Azt nem tudom, hogy Kristóf Tamás, vagy Tamás Kristóf, ugye itt ez egy jó kérdés, de ő biztosan fel fog minket ismerni. 2018. augusztus 12 óta támogat. Kristóf Tamás, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatásodat, és reméljük, hogy ezzel most tényleg meg is tudjuk hálálni. Ami azt illeti, arra is megkérnélek, hogy légy olyan kedves, és Facebookon keresd meg engem, és akkor egyeztetünk arról, hogy hogy kapod meg ezt a valószínűleg sapkát, vagy azzal egyenértik ajándékot a Rep City felajánlásából, úgyhogy köszönjük szépen a Rep City-nek is, hogy ezeket az ajándékokat biztosítja nekünk. Tamás Kristóf, gratulálunk!
Én is gratulálok neki, Kristófnak vagy Tamásnak. 64-es számú mezben elvileg nem játszott senki. Találtam egy olyan cikket, ahol így 100-tól mennek egészen lefelé nulláig, és a 65-ösben is játszott egy számomra nem, de egyébként gondolom híres játékos még az NBA BAA merger előtt, tehát az még azon merger előtt, amiről mi tudunk, ugye az NBA ABA merger előtt jó pár évvel. George Radkovic 65-ösben játszott, Coty Clark pedig 63-asban, de 64-es nem találtam egyelőre, úgyhogy ha valaki tudja, akkor nyilván majd jelezze felénk.
Na hát akkor ez egy még nem használt mez, úgyhogy olyan teritoriumra tévedt Kristóf vagy Tamás, ahol még nem jártunk, de ennek ellenére gondolom, hogy nagyon örül a nyereménynek, és akkor még egyszer keres meg engem. Most pedig akkor fogjuk magunkat, és korai MVP listánkat ismertetjük veletek. Mind a ketten szoktunk ilyenkor, megpróbáljuk röviden lepörgetni, de pár dolgot mondani, hogy mit veszünk figyelembe, én most már tényleg nagyon összefoglalva, mert minden évben elmondom. Tehát egy, alapból én ugye kevésbé veszem figyelembe, például, mint Zoli, azt, hogy hogy állnak éppen a csapatok, de most így ennyi meccs után meg szinte egyáltalán nem veszem figyelembe, ha csak nem egy 2-8-as és egy 8-2-es csapat között kell választani. Nyilván ez most teljesen mindegy. Ugye itt, hogy egy példával éljek, ugye nagyon nehéz választani mondjuk egy Kevin Durant és egy Jason Tatum között. Mondjuk tegyük fel, hogy ők küzdenek a hatodik helyért a listán, és Jason Tatum egy kicsit hatékonyabb, Durantnek viszont magasabb a usage-e, és kicsit több pontot dob. Na most ugye Durant mellett Booker két meccset játszott, most már hármat, Beal meg azt hiszem egyet vagy kettőt, tehát Durantnek egyedül kellett egy majdnem G-ligás csapatot szinten tartani, és ezt megcsinálta, miközben Tatum pedig egy fantasztikus kezdőötösben, egy fantasztikus csapattal áll jobban. Akkor most melyiket díjazod? A jó csapatot, vagy azt, aki úgymond még fontosabb volt a saját csapatának? Tehát ugye én nem akarok egyik vagy másik mellé állni most, én csak azt mondom, hogy ebben a pillanatban nagy butaságnak tartom, hogy hát akkor az dönti el, hogy a Celtics jobban áll, mert lehet, hogy mondjuk a Suns, amikor már mindenki visszajön, akkor majd megelőzi a Celticset, ez most csak egy teoretikus álláspont, és akkor a jövőben majd visszatekintetünk erre úgy, hogy Durant víz fölött tartotta őket, és ennek köszönhetően végeztek mondjuk ők az egész alapszakasz első helyén két győzelemmel megelőzve pont a Celticset. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy most tényleg butaság ezekkel érvelni. Ezen kívül az MVP listánál továbbra is az a legfontosabb, és azt gondolom azt kell majd nagyon érzékeltetnünk, hogy hol érzünk tier különbséget. Mert az, hogy most ki a második és ki a harmadik, fel is lehet cserélni, sőt, nagyon valószínű, hogy sokszor mi is ezt fogjuk mondani, hogy alig tudtunk dönteni, de hogyha valahol van egy tier különbség, ott azt érdemes szerintem megjegyezni. És a harmadik, amit akarok mondani, az pedig az, hogy egy, ha jól számolom, 13 olyan játékost találtam, akit most érdemes megemlíteni. Ezek között nincs ott Booker, aki egészen frenetikus ezen a három meccsen, és ha ezt így folytatja, akkor top 5 környékén lehet MVP listán, csak hát most három meccset játszott, és ez még az ilyen pici 10-11 meccses mintánál is azt gondolom, hogy kiveszi őt ebből a beszélgetésből. Zoli, nagyon röviden te is kérlek foglald össze, hogy mi alapján hogy mentél.
Mindenképpen boxscore statisztikák volt az egyik szempont. Ugye én ilyenkor a szezon elején tényleg szinte a basketball referencen élek, és nagyon poén azt is egyébként így figyelemmel követni, hogy egy-egy nagy meccs, vagy egy-egy rossz meccs mennyire fel tudja tornászni, vagy adott esetben le tudja taszítani. Például a hatékonyságát egy olyan játékosnak, aki ugye nagy volumennel dolgozik. Ez is egy érdekes dolog itt. Nyilván nézem a meccseket, illetve azon játékosoknak, akiknek a meccsét mondjuk nem tudom teljes egészében megnézni, mert ugye, ha csak a sztárokról beszélünk, vagy akár csak azokról, akik tényleg a legszűkebb elitről, akkor is legalább 5-6 játékosról beszélünk. Napi 5-6 meccset azért az embernek sajnos nincs ideje megnézni, de a legnagyobb sztárok, akikről ma beszélni fogunk, összefoglalóit szinte mindig megnézem. A nagy meccseiken, és itt nem kell feltétlenül 50 pontra gondolni, hanem akár egy 30 pontos, tényleg produktív mérkőzést is, annak az összefoglalóját. Mindig megnézem, nézem azt, hogy mit csinálnak a pályán. Igyekszem azt meglátni, hogy esetleg mit adtak hozzá a játékukhoz, hogyha olyan játékosokról van természetesen szó, akik még hozzá tudnak adni bármit ahhoz a bizonyos backhez, ahogy kint fogalmazzák ezt ugye meg. Itthon nem tudom, hogy hívhatnánk ezt ilyen varázsszütyő, és hogy abból mit tudsz elővenni, mit tudsz előhúzni. Bűvészként. Tényleg ez szerintem nagyon izgalmas, hogy a fiatal játékosoknál, például egy Anthony Edwardsnál milyen új dolgokat látunk, és hát azért számít az is, hogy, és ezt nyilván nehéz mérni, mert ez egy komoly statisztikai munka lenne, hogy megnézni az SRS-t, hogy az ellenfelek átlagos erőssége, ki mennyire tudott jó ellenfelek ellen jó játszani eddig, de talán ennek azért sincs túl sok értelme ezen a pontján a szezonnak, azon túl, hogy nagyon komoly munka lenne, hogy még nem feltétlenül rajzolódtak azért ki az igazi erőviszonyok, tehát ahhoz tényleg várnunk kell még azért jó pár mérkőzés. Szóval ez egy ilyen boxscore statisztika, nyilván advanced statok és a szemteszt elegye, ami alapján én összeraktam az én listámat.
Igen, és tegyük hozzá, hogy az advanced statok fele még nincs is kint, például ez estimated plus minus a kedvencünk idénre még nem elérhető, és ennek éppen ez a szépsége. Meg az, hogy nagy meccsek, amikre itt az elején emlékszünk, azt gondolom, hogy még igenis nem baj, hogyha befolyásolnak minket. És akkor kezdjük ott, hogy évek óta Embiid és Joker versenyfutása az MVP, és az a helyzet, hogy ez nagyon úgy tűnik, hogy idén is így lesz. Én azt hiszem, hogy most jelen pillanatban van egy játékos, aki egy tírben van velük, de azt várom, hogy ez ne tartson ki. Tehát, hogyha most jósolnom kéne, akkor ismét kapunk egy center vs center versenyfutást, de most van egy játékos, aki én szerintem harmadikként ott van ebben a tírben. Zoli, nyilván közös kedvencünkre gondolok, és kedves hallgatók is pontosan tudják, egyet értesz ezzel?
Egyet is értek, meg nem is. Ugye te magad is említetted, hogy ez idén is egy-két fős versenyfutás lehet, és elképzelhető, hogy ezt fogjuk majd megkapni. Ha azt nézzük, hogy mire képes ez a fiatalember, aki ugye nyilvánvalóan Luka Doncic, és jól kezdték a szezon, bár ugye mondtad, hogy nálad nem feltétlenül számít a mérleg. Ha a tehetséget nézzük, a boxkostatokat nézzük, az impactet nézzük, akkor igen, végül is lehet mondani, hogy egy tírbe van. De szerintem csak akkor, hogyha az MVP versenyfutásra, mint olyanra tekintünk egy tírként. Tehát aki ténylegesen megnyerheti a díjat, ha ez egy tír, akkor abban benne van. Ha nagyon őszintén vizsgáljuk jelen pillanatban a játékosokat, akkor szerintem, és ez ennyire nem lövök le nagy poént, Joker egy külön tír jelenleg, ha nagyon őszinték vagyunk szerintem.
Hát igen, én nem raknám még külön tírbe, de az biztos, hogy Lukával szemben és Embiiddel szemben is fel tudok olyat hozni, amit Jokerrel szemben nem. És Embiidnek nyilván azért az egy nagy, szerintem már tavaly is az volt, egy tavaly is egy nagy plusz volt ebbe a beszélgetésbe, és idén is, hogy végre nem kezdi lassan a szezonokat, és itt elsősorban a védekezésre gondolok. Ugye tavaly tűnt fel nekünk, hogy a rendszeresen védekezésbe két hónapig, hát de nem is beleszaró, de azt nem túl erőltető Embiid azért nem kezdett rosszul ilyen szempontból, ez idén is abszolút így van, és nála legalább ez egy vaskos plusz. Ami miatt gondolom én azt, hogy ez megint kettőjük versenyfutása lesz, mert nem hiszem, hogy Impact és Advanced számokban utol tudja érni Jokert. Azt is el kell mondanunk, hogy a Denver padja az továbbra is a legtöbb advanced szám tekintetében még mindig Jokernek dolgozik, mert ugye ezek a számok a box plusz-minuszból indulnak ki. Annak ellenére, hogy rengeteg olyan fejlett számolás van benne, ami ezeket próbálja kiszűrni, azért egy ilyen gyenge pad, ez mindig előnyt jelent majd. És valóban, hogyha most sorrendet kéne állítani, akkor a reális sorrend az valószínűleg az lenne, hogy Joker, Embiid és Luka Doncic, nálam ez egyelőre egy tír, de azért tegyük hozzá, hogy Joker már megint földön túli hatékonysággal dolgozik, és egészen elképesztő impact-tel, tehát azok az advanced számok, amik már kín vannak, azok közül, jól láttam, Embiid egyben sem előzi meg, de mondjuk Embiid legalább nagyon szorosan ott van mögötte, például ilyen a Pi nevű szám, amit most ne is kérdezzetek, hogy pontosan micsoda, de pár, amit lehetett találni abban, egyébként ott közvetlen egymás után jönnek. És Luka azért ebben lejjebb van. Tehát Lukának az impactje az nem ilyen brutálisan nagy, viszont itt is hozzá kell tenni, hogy ugye egyelőre még van ez a shooting luck faktor is, ami mind Lukánál, mind az egész csapatánál ott van. Ennek ellenére az, hogy neki 120-as az offensive ratingje, amikor pályán van, az teljesen, olyat már láttunk. Tehát ezért is mondtad azt, hogy itt van valami fenntartható is ugye abba az adásba. Én azt gondolom, hogy Lukánál inkább azt lehet felróni, hogy az ő védekezése az még így jó formában is közepeske, és emellett pedig olyan hatással azért nincs támadásban, mint Jokic, aki minden idők egyik, hanem a legjobb támadó játékosa, és ebben a szezonban is az. Bármit hozzáfűzni esetleg, vagy a sorrenden változtatnál?
Nálam a sorrend egyébként jelen pillanatban, de ennek tényleg nincs jelentősége, Jokic, Luka és Embiid az első három helyen. Igazából ez őszintén a mai fordulóval fordult ez meg nálam, tehát tegnap még ugye Embiidet raktam volna a második helyre, ma már ez megfordult, de mondom, ennek nincs jelentősége szerintem. Azt gondolom, hogy elég könnyen védhető az, hogy őket rakod az első három helyre. Azt szerintem nehezebben védhető, hogyha nem Jokicot rakod az első helyre, de ahogy tényleg mondtad, még nagyon az elején vagyunk. Még erről ennyit, mert nyilván nem akarjuk azt, hogy ez egy Jokic adásba menjen át, de azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb egyébként az utána lévő helyzet.
Igen.
De az igazság az, hogy amit ő tényleg kiemeli azon túl, hogy boxscore és advanced statok terén is egyébként nagyon jók ezt a szezont, ugye 30 pontot átlagolt, 14 lepattanót, aminál a karrier csúcs lenne, 8,4 asszisztat és 65,4%-os TS-re dolgozik, tehát földön túli számok. Ami őt kiemeli tényleg, hogy ha megnézzük az elmúlt 80-100 meccset, beleértve a playoff meccseket is. A csávónak van három olyan mérkőzése, ahol egy 10-es vagy 10 alatti gamescore tudott összehozni. Embiidnek az elmúlt 62 meccsen 13 ilyen meccse van, ahol 10 pont vagy annál kevesebb. Doncsicsnak az elmúlt 55 meccsen 16 ilyen mérkőzése van. Jánisznek az elmúlt 59 meccsen 11 ilyen jutott, ahol 10 pontos vagy annál alacsonyabb gamescore-ja volt. Ez azt jelenti, hogy Jokernél ez egy 27-1-hez arány, míg Embiidnél 4,8 az 1-hez, Lukánál 3,4 az 1-hez, Jannisnál pedig 5,4 az 1-hez. Nyilván egy rossz meccset nem csak és kizárólag gamescore alapján azonosíthatunk, tehát ennek van azért persze több módja is. Embiid hozhat egy jó meccset úgy le, hogy egyébként borzasztóan támad és alacsony a gamescore-ja, de azért erre, ha máshol, amire nem is, arra mindenképpen rávilágít, hogy Jokic a statisztikák tekintetében, a statisztikai dominanciát nézve gyakorlatilag 5-6-szor konzisztensebb, mint az utána jövő játékosok, ami egészen őrület. Igazából most már kezdenek kigyűjteni ilyen adatokat, és az a végeredmény, hogy Michael Jordan óta a legkonzisztensebb játékos. Jokic, LeBront is megelőzve ebben.
Igen, és én ezt nem tudom, tehát ugye a szemtesztre meg érzésre is úgy érzem, hogy ennek igaznak kell lennie, mert Jokernek egy hihetetlen faktor az, hogy mennyire konzisztens, hogy a tőle kvázi rosszabb meccsek is hihetetlen impacttel és jó statisztikákkal járnak, tehát nem is nevezhetem rosszabb meccsnek, csak mondjuk a legeslegjobb meccseihez.
Tehát most lehozott egy olyan rossz meccset konkrétan, ahol ilyen 37-16-9-et rakott be a közösbe, és az egyetlen faktora annak, hogy rossz meccse volt, az, hogy nem dobott jól a mezőnyből. De ugye mellette 14-14 volt a büntetővonal, és ez a meccs is bekerült ebbe a statisztika elemzésbe, és ezzel együtt is ez az arány, ez ilyen 27-1, ami egészen hihetetlen. Ez szó szerint azt jelenti, hogy 27 kiemelkedő, vagy kiemelkedően jó meccsre jut egy darab magához képest ilyen közepes.
Talán azt, már ezt nem felhozni Jokic ellen, csak talán azt is ide kell raknunk, hogy pontszerzésben brutálisan kiugró meccseket viszont a másik kettő hoz valószínűleg gyakrabban. Tehát
ez
azért
így van.
Ez is igaz, csak hát ugye Jokernek nem is ez a játéka. Úgyhogy azért mondom, hogy nem ellene felhozva, de a másik irányba sem lenki annyira. De hát azt gondolom, hogy minden GM és minden edző ilyen játékost és ilyen szupersztárt szeretne. Picit beszéljünk csak egy másodpercre például Doncic teljesítményéről. Azért érdemes, mondtam a 120,8-as offenzív ratinget, 114,6-os az a védekező rating, ami a Dallas védekezését ismerve még nem is vészes, tehát nem az van, hogy Lukával a pályán szörnyűek. Ami brutális Lukánál, az a 34,1%-os usage mellett 38,3%-os assziszt százalék. Tehát amikor azt látjuk, hogy Lukának csak 8 asszisztja van átlagban, attól még egészen elképesztően naprendszer játékos. Tényleg a 8 assziszt annak köszönhető, hogy annyira hatékony ISO scorer, annyira hatékony most a visszalépős triplája is, hogy egyszerűen nem szükséges, nem mindig az a legjobb játék, hogyha ő passzol, és így oszt ki 8 asszisztot, úgyhogy ezt külön hangsúlyoznám. Embiidnek a hatékonysága az jó, de nem elit most jelen pillanatban, viszont azért nála mind a majdnem két blokkban, amit kioszt, mint pedig én azt gondolom lepattanókban, védekező lepattanókban látszik az, hogy a szokásos impactjét hozza. Védekezésben meg ha nézi az ember a meccseket, akkor is jól látszik ez, úgyhogy őt meg emiatt dicsérném meg.
De mielőtt tovább menjünk a tényleg izgalmasabb negyedik és tizedik közötti helyekre, említsük azért azt meg, hogy számszerűsítjük, hogy mit átlagolnak a srácok, szerintem azért ez is fontos. Luka 30,7 pontot, 7,8 lepattanót és 8,1 asszisztot, 64%-os TS-sel, ami egészen elképesztő. Embiid pedig 32, 11,5, 5,8, tehát az asszisztja nagyon szép idén. És ugye azt mondtad, hogy nem elit hatékonyság, azért szerintem ez elit hatékonyság, csak mondjuk most még a többiekhez képest nem, mert ugye 61,4%-os TS, majd beszélünk Jason Tatumról is, nálam egyébként ő jön a negyedik helyen, és akkor ezzel tovább is görítem neked a labdát. Ő 28 pontot, 8,7 lepattanót, 4 asszisztot átlagol, és ő is 64%-os TS-re dolgozik, mint Luka. Tehát ebből a szempontból szerintem abszolút véthető az, hogy Lukát Tatum elé raktuk. Embiidet pedig azért helyezzük valószínűleg Tatum elé, mert impozánsabb, egy picivel impozánsabbak a boxscore statjai, de egyébként nálam, ha már tírekről beszéltünk, ha nálam külön tír lenne Joker, akkor Tatum, ha nincs is ott most a Doncic Embiid tírben, azért én nagyon sokkal nincs lemaradva tőle, és ha folytatja ezt, ami egyébként neki még nem igazán sikerült eddig karrierje során, hogy az egyébként időnként, akár hónapokig is elit átlagokat hozó teljesítményt fenntartsa egy teljes alapszakaszon keresztül, ha ezt ő idén meg tudja csinálni, nem azt mondom, hogy neki adnám az MVP-t feltétlenül, de ott lehetne legalábbis a Joker mögötti tírbe, én azt gondolom.
Hát én nem gondolom ezt továbbra is. Én rendszeresen úgy érzem, hogy te is, és mindenki túlértékeli Tatumot, és most se tudok más mondani. Számomra az egyértelmű, hogy Tatum nagyon hatékonyan kezdte ezt az évet, és ez szuper, meg az is, hogy 28 pontot átlagol, a védekezése neki mindig is rendben volt, és ez most sincs másképp. Egy elképesztően erős csapat veszi őt körbe, ahol ő az első számú scorer. És itt ennyi, nekem az MVP listán egyszerűen ennél több kell. Őt mindig is segíteni fogja szerintem, amíg ilyen jó a Boston, hogy az alapszakasz mérlege ott lesz a top 2, top 3-ban keleten, de most, hogy ő Steph Curry-t például miben előzi meg, azt nem tudnám megfogalmazni, úgyhogy eszembe se jutott Steph Curry, tehát elé rakni, de nem csak Steph Curry-t, hanem Tyrese Halliburton-t is elé raktam jelen pillanatban, és szerintem abszolút, hogy is mondjam csak, már az elmélet is azt mondatja velem, a saját elméletem, hogy akik akár közvetlenül mozgatva a csapatot, akár a szokásos gravitációjukkal Curry-nél, mondom, ennyi helyzetet tudnak teremteni a csapattársaiknak is, és ennyire motorja tud lenni az egész csapatnak olyan szinten is, hogy taktikailag, az egyszerűen többet tesz hozzá a csapatához, fontosabb, more valuable, hogy úgy mondjam, mint amit Tatum csinál, aki egy egészen kiváló scoring szezont kezdett meg. Aztán meglátjuk, hogy ez hova fut ki, de nálam Curry következik, és Tyrese Halliburton éppen ezért, és csak utánuk jön majd Jason Tatum. És én nem is vagyok benne biztos, hogy mondanám itt a tíreket, talán ez egy tír, de akkor nekem Durant is még ide tartozik ebbe a tírbe. Úgyhogy akkor nekem ez egy 4-es tír, és Tatum a 6. helyen van.
Hogyha egy héttel ezelőtt vettük volna fel ezt az adást, akkor Curry nálam még top 3-ba lett volna. Azóta azért voltak olyan meccse, amik nem sikerültek túl jól. A statisztikai azért már, nem akarom azt mondani, hogy zuhanófélben vannak, de visszaesőben. Így is egyébként kiváló még mindig, és nálam egyébként ő Halliburton után jön, tehát nálam a lista úgy folytatódik Tatum után, hogy Halliburton jön, és majd mindjárt róla szerintem egy kicsit többet fogunk beszélni, mint Stephről. Steph csodálatos játékos, 35 évesen is, majd hogy nem elit teljesítmény úgy, attól függ, hogyan határozzuk meg az elitet. Ha az elitet top 10-es teljesítményként, vagy akár top 7-es teljesítményként határozzuk meg, akkor abszolút elit. Ha tényleg a krémhez, az abszolút krémhez igazítjuk, akkor szerintem ő már mondjuk a 3. tír. Tehát, hogyha az első tír Joker, második tír ugye Luka és Embiid, akkor nálam a 3. tírbe jön utána Curry Tatummal. És egyébként a hatékonysága is nyilvánvalóan azért neki soha nem lesz rossz, tehát neki szerintem a jelen például 68%-os TS konkrétan, tehát jobb, mint a többieké. Nyilvánvalóan ez vissza fog esni majd, lemegy valahová 60%-os TS és mondjuk 63% közé, ami hát nála így is ugye egészen elképesztő, hát a csávónak konkrétan a karrier true shootingja az 62,7%, és kicsit ő ebből a szempontból anomáli is egyébként, és nála ezt nem azt mondom, hogy nem kell komolyan menni, de érted, hogy mit akarok mondani. Tehát egy olyan hihetetlen előnyben van ebből a szempontból, az egyébként nyilvánvalóan különleges képességen keresztül, hogy nem lehet azért úgy összesítani, hogy azt mondod, azt látod, hogy oké, Steph 63%-os karrier scorer, és mondjuk 3 ponttal átlagol csak kevesebbet, mondjuk nem tudom, egy LeBronnál, attól még nyilván nem fogod azt mondani, hogy Steph a jobb scorer, tehát itt ezt csak ezt mondom, hogy itt helyén kell kezelni. És akkor Halliburtonről beszélünk egy picit többet, mert ő az új fiú, ő az izgalmas új játék, a shiny new toy, ahogy kint mondják.
Bocsánat, csak egy statisztika a Halliburtonhoz. 126 fölött van az offensive ratinge az Indiánának, amikor pályán van. Ez abszolút, ilyet még nem láttunk kategória, tehát ez az ilyen nincs. Ez az, amit nem hiszed el, hogy ez tartható.
Tudod ki ő? És te már mondtad többször a Nash összehasonlítást, de ő nem az új Nash, hanem ő, tudod ki? Ő a super Nash. Ő az a Nash, aki Nash a mai érában lenne. Tehát egy nagy volumenű Nash gyakorlatilag, ami tehát Nashnek igazából az egyetlen gyengéje, és a Sunsnak is az egyetlen gyengéje az volt, ugye, hogy az az üvegplafon, amit ugye, ahogy mondják, hogy láttak valamit ott, és azt hitték, hogy nem lehet áttörni, de az igazából egy simán áttörhető valami lett volna, ha nem 14 triplát dobnak meccsenként, vagy mennyit. És Halliburtonnek van akkora szerencsé, hogy ebbe az érába született, és az a játékos, aki borzasztóan nézett ki helyenként időnként a Euroballban, egy abszolút mega szupersztárrá válik itt a szemünk előtt az NBA-ben.
Én ezzel se értek egyet. Szerintem jobban nézett ki, mint Brunson. Mondjuk ez nem nagy dicséret, mert Brunson meg tényleg egészen katasztrofális.
Azt mondom, hogy helyenként rosszul nézett ki, de oké, legalábbis messze nem ilyen típusú játékosnak tűnt, de oké, tudom azt, hogy nyilván az amerikai válogatott játék alapján megítélni szupersztárokat se érdemes, mert egyszerűen igen. Olyan játék, tehát ott kijön ebből a szempontból hátrány az, hogy hány jó játékossal játszol együtt. Tehát ott nem is szabad neki azt játszani, még nem is játszotta azt, mint amit az NBA-ben. Halliburton, 24,5 pont, ez még megy majd feljebb is. 4,2 lepattanó, nyilvánvalóan ő nem egy kiemelkedő lepattanózó.
Figyelj, amúgy ez irányítótól nem rossz. Főleg nem úgy, rossz, hogy őt nem játszatják agyon.
Igen, lesz az még egyébként jobb is szerintem, mert ahogy izmot fog felszedni, ugye neki azért jó méretei vannak, jó magassága, jó wingspanje, lesz azt szerintem ilyen 6-7-nél is a csúcson, de mondjuk ilyen 5,5-6 körül szerintem szinte biztosan. És hát ami az ő ütőkártyája, az nyilvánvalóan a 12,5 assist, meg a 67,7%-os true shooting, hogy ezzel a szemre nekem abszolút nem tetsző, és nyilván nagyon nem tradicionális dobó formával, ami még büntető dobásnál is egyébként hülyén néz ki. Hát de tök mindegy, mert szerintem több cson nélkül itt dob, talán Stephen kívül bárki másnál. úgyhogy működik a dolog. És amit az elmúlt 6 meccsen csinál, az nagyon durva. Tehát az elmúlt 6 meccsen 43 pont, 12 assziszt, 2 lepattanó, 60%-os mezőny. Előtte 23-8-2, ez nem volt annyira extra meccs. Azelőtt volt egy 16 pont, 13 assziszt, 29 pont, 10 assziszt, 25 pont, 17 assziszt, 33 pont, 15 assziszt, és volt ebbe azért 7 lepattanós, 6 lepattanós meccs is, tehát ebből a szempontból is van kiugrás, és nem dobott rosszul gyakorlatilag egyiken se. A legrosszabb mezőny százalék az 47% volt, és volt, írd és mond, ez alatt a 6 meccsen 4-szer is dobott 60%-nál jobban, egyszer 64, egyszer meg 66%-kal. Tehát ez a minapi 43 pont 12, azt hisz 66%-kal a mezőnyből, az egészen gusztustalan.
Döbbenetes konkrétan. És mondom, tehát, hogy itt a másik, amit észre kell vennünk, az az, hogy milyen hihetetlenül brutális támadó csapat ez az Indiana vele a pályán. Tehát azért ezeket Jokistól, meg Doncsistól, meg Currytől szoktuk meg, hogy amikor pályán vannak, akkor olyan offensive rating van, hogy kiüti a plafont, meg minden rekordot megdönt. Hát ez most erre van két rapáttal rátéve. Szóval elnézést a szenvedő szerkezetért, de az ellenfelek szenvednek alatta, úgyhogy ilyen szempontból megállta a helyét, nem úgy, mint az ellenfelek. Na jó, abba hagyom. Szóval a lényeg, hogy abszolút itt a helye. Nem nagyon tudok ellenérvelni. Én mondom, én Tatum elé raktam őt is és Curryt is, de azért itt nagyon csiklandozza a fantáziámat, hogyha egy picit több triplát dobna el, csak egy picit több triplát, mert még ebben is Nash-hez hasonlít, hogy a korához képest, meg a saját dobó készségéhez képest nem dob rá elég triplát, ugye Halliburton, ezt Nash-nél is mindig felvetettük, és bizony Tyrese Halliburtonnél is fel kell. Ha picit több triplát dobna el, és mondjuk most 27 pontot átlagolna, akkor most nem a top 3-mal együtt kellene beszélgetnünk róla. Mert hogy szerintem ez az, ami megakadályoz minket, miközben az emberünk 12,5 asszisztot oszt ki, hogy így miről beszélünk, hogy hány ponthoz járul ő hozzá igazából, az, ami hiányzik ott a 30-ig, meg Tatum 28-áig, meg nem tudom én, Embiid 32-éig, hogy azok azért ki vannak pótolva. Hát egy assziszt átlagos értéke az körülbelül 2,5 pont, mert az asszisztok nagy része ugye 3 pontos, és még a 2 pontosok közül is van plusz 1-es. Most nincs konkrét statisztikám, de nagyjából 2,5-lel beszorzol az asszisztot, akkor úgy ki tudod számolni, hogy összesen átlagban hány ponthoz járul hozzá. És ugyanott vagyunk. Ugyanott vagyunk, csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy csak azért, mert nem dob annyi pontot, azért nem szabad azt a következtetést levonni, hogy jaj, hát akkor ő igazából nem is tesz annyit hozzá. De ő speciál 12,5 asszisztal ezt megteszi. Úgyhogy én erősen gondolkozok azon is, hogy Steph fölé rakom. Tudod mit? Megcserélem. Nálam a 4. Halliburton, 5. Steph és 6. Tatum és 7. Durant, ha jól számolok, igen, és szerintem majd Durantról is beszéljünk akkor.
Beszéljünk, mert csak azért is, mert nálam is ő jön ugye a 7. helyen. A Suns ugye eleddig csalódás, de az nem KD-nek köszönhető, aki hát például a büntető kiharcolási terén, ha nem is career high számokat hoz, de közel van a karrier legjobb teljesítményéhez, amit egyébként 21 évesen rakott össze, amikor ugye 10,2 büntetőt átlagolt, most 9,2, azért 35 évesen egy Achilles műtét után, az nem rossz, nem rossz, és 30 pont összesen, 7 lepattanó, 4,7 assziszt, azért még besegítő védőként mindig jó, 0,8 steal, 1,2 blokk meccsenként, odaér időnként, és 63%-os TS, tehát még mindig nem is top 10-es játékos Kédi, hanem mert annyira egyértelműen top 10-es játékos, hogy azt lehet mondani Kédire, hogy hát top 7-es játékos tényleg, és ez Curryre is igaz, tehát őket most még nem nagyon tudod kirakni a top 7-ből. Valószínűleg jövőre fog eljönni ez az idő, amikor ezt már meg tudod tenni.
Ez pontosan így van, és Durantnél azt emelném ki tényleg külön, hogy mekkora erőfeszítéseket kellett tennie, hogy valamennyire a vízfelszínen tartsa ezt a csapatot, és ezért ők egyedül Duranttel is nyertek meccset, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen közepes csapat, akinek van 3 sztárja, hanem ez egy kis hiánygéligás csapat, aminek van 3 sztárja. Inkább 2 sztárja van, de az a 2 a szupersztár, és Bradley Beal ezen a ponton már sztárnak is alig nevezhető, szóval ezt is hozzátenném, de nyilván az, hogyha Bill játszik, akkor az itt nagy segítség. Nurkic, hát már most mindenki azt mondja, hogy a playoffban Drew Eubanks lesz a kezdőcenter, vagy Kevin Durant válasz. Szóval, hogy persze be lehet hozni, hogy ott van Nurkic, meg nem tudom én, ott van a 39 000 éves Eric Gordon, tudom 34-35, meg Grayson Allen, köszönöm szépen, és ezek még a jobb játékosok. Szóval azért itt egészen elképesztő, hogy mit kellett a hátán cipelnie, és én ezt külön nagyon értékelem benne, hogy ez Zoxó nélkül csinálja, a vereségeknél sem hisztizik, eddig gyakorlatilag pár meccset így is megnyert a csapatának, úgyhogy mindenképpen itt a helye. Na és akkor azt gondolom, hogy itt is van egy tírváltás, nem Zoli? Tehát, hogy valószínűleg ugyanaz jön mindkettőnknél, akit igazából ebbe a tírbe tartozónak érzünk, de nem nagyon dobja elég jól a triplát eddig, hogy ide vehessük, mert ez a hatékonyságára is. És talán ő az, akit még valahogy még ebbe a tírbe be tudnék tuszakolni, ugye Shai Gilgeous-Alexander a 8. helyen.
Természetesen nálam is jön. Shai tényleg az a játékos, akiben most már nagyon nehéz belekötni, egyre nehezebb, és csak és kizárólag a triplázáshoz, ami gyenge pontja. Védekezésben is nagyon sokat fejlődött, idén kifejezetten agresszív, és jó értelemben agresszív védekezésben, tehát nem arról van szó, hogy vadásza a passzokat, és a passzsávokba ugrál ki, mint az őrült, hanem nagyjából fegyelmezett alap kiinduló pont van, és akkor onnan hírt nagyon dinamikusan tudja elcsenni ezeket a labdákat. Jó érzéke van ahhoz is, hogy kiüsse az ellenfél kezéből a labdát, akár hátulról, akár betörés közben, és ennek is köszönhető az, hogy ugye 2,6 stílt átlagol eddig. Besegítő védőként sem rossz, ugye ezt már tavaly is megfigyeltük, ahol egy blokkot átlagolt, szóval tényleg az a srác, aki nem volt úgy igazán jó védő az első éveiben, a hihetetlen jó fizikai adottsága ellenére sem, az nagyon szépen felnőtt ebből a szempontból is, és nagyon-nagyon jó védővé vált. Nyilván a támadó oldalon még többet fejlődött, a gyűrű közeli befejezései azok egészen félelmetesek. Idén nem kap meg még annyi faltot, mint amennyit ugye tavaly megkapott. Kicsit egyébként nekem a tavalyi szezonja az már ilyen arcátlan momentát időnként, és volt egy ilyen kis Harden vagy Embiid életérzés vele kapcsolatban, de most már nem is meg kell kockáztatnunk, hanem ki kell jelentenünk, hogy stabilan ő most már egy ilyen top 8-as játékos szintén, és borzasztó nehéz dolga lesz egyébként azoknak, akik most jönnek majd a listánkon, és akár ezt ilyen, tudom, 12-13-ig átbeszéltjük, mert nekik ugye most nem csak feltétlenül az MVP-ről kell beszélnünk velük kapcsolatban, hanem arról is, hogy a fenébe fognak ezek betörni ebbe a top 8-ban, ami most van, ahol a játékosok nagy része nagyon fiatal, és ha ki is öregszik mondjuk KD és Curry jövőre, akkor is azért már megvan, szerintem az egy játékos, és akkor valószínűleg jöhet ő is most majd, akinek úgymond így bérelt helye lesz, az akkor 7 játékos, nagyon-nagyon nehéz lesz azoknak a fiataloknak, akik még csak most jönnének majd.
Hát nálam nem Anthony Edwards a 9., gondolom rá gondoltál.
Igen, rá gondoltam.
De nem ő a 9. nálam. Tehát ezen sokat gondolkoztam, mert itt nyilvánvalóan van egy tier szakadás, és azt gondolom, hogy itt 9-től gyakorlatilag 13-ig számomra egy tierben van jó pár játékos, de én a 9. helyre még így is Jánniszt raktam. És nem csak azért, mert tudom, hogy ennél amúgy még ő jobb és hatékonyabb, hanem azért is, mert szerintem idén védekezés annak ellenére, hogy a Bucks szörnyű, annak ellenére Giannis nagyon jó, és a másik fő érvem, hogy Giannis igen, nem kezdte túl hatékonyan a szezont, de az, hogy ő nem kezdi túl hatékonyan a szezont, az nem jelenti azt, hogy nem hoz egészen elképesztő statisztikákat, és egyáltalán nem arról van szó, hogy túl lenne használva, és hogy annyira nem hatékony, hogy hát ezzel már árt a csapatának, tehát nem fordult itt át semmi, csak ezt akarom mondani. Úgyhogy összességében Giannis talán még ebből a következő ötösből, ha jól számolok, ugye 9-től 13-ig igen az öt játékos, még számomra első, ha nem is kiemelkedik. És azt várom, hogy Giannis relatíve könnyen visszatérhet még ebbe a 8-asba, tehát 9-essé teheti. Tehát azért nem temetném őt így el.
Ja, abszolút én sem egyébként. Megmondom, hogy bár nálam is jön a listában, teljesen, tehát ott felejtettem el, amikor most beszéltem erről a hetesről, tehát ennek a hetesnek azt gondolom, hogy ő is természetesen a tagja, úgyhogy az a hetes akkor ez most igazából egy 9-es, ugye Curryvel és Durant-tel, ugye? Vagy 8-as?
Igen, 9-es lesz így, de figyelj, a betöréssel kapcsolatban akarom mondani, hogy azért Halliburtont még nem vártuk ide, tehát tudtuk, hogy még jobb lesz, de be lehet törni. Csak igen, be lehet.
Hát csak rohadt jónak kell lenni, igen. Nem, igen. Persze Giannis nem öreg, de nagyon gyorsan és nagyon csúnyán öregszik, tehát ezt szerintem azért ki kell emelni. Ő évről évre tényleg egyértelműen rosszabb játékos, mint előtte volt, most már legalább szerintem, hát egészen a bajnoki döntő óta igazából, tehát a 20-21-es szezon óta, 26 éves kora óta, az volt neki az igazi peak szezonja igazából, ha őszinték vagyunk, és onnantól kezdve azért ő lefele megy. Viszont, és ezt itt fontos hozzátenni, most még nem vagyunk abban biztosak, vagy nem lehetünk biztosak abban, hogy ez egy természetes öregedés, egy olyan szuperatletikus játékos, aki rengeteget ugrált és rengeteget ütközött az eddigi karrierje során. Lehet, hogy szimplán csak nem volt szerencséje, és meggyőződésem, hogy most sem tökéletesen egészséges. Ha a tökéletes egészséget mondjuk a 21-es döntőhez veszik, ami egyébként hülye példa, mert ott sem volt egészséges, de ez is más kérdés. De mondjuk, ha 26 éves Jánniszhoz viszonyítjuk, és azt mondjuk, hogy Jánnisz éppen felkelt egy 26 éves korában egy reggel, és nagyon jól érezte magát, ha az a max szint, akkor azt már nyilván nem fogja elérni, de lehetnek még azért olyan playoffjai, olyan szezonjai, ahol úgy igazán jó formában van és egészséges. Szerintem az idei eddig nem ilyen.
Nem, most elképzeltem, hogy Jánnisz a 2 méter 40 centi hosszú ágyában így felkel, és akkor hát most már egy picit fáradtabbnak érzem magam, mint 2 éve. Na mindegy, de abszolút értettem, amire akartál.
Igen, a statjében még mindig nehéz belekötni egyébként, de az igazság, hogyha van olyan játékos, akinél ugyanannyira nem hoz már lázba az, hogy ő 30 pontot átlegó 62%-os TS-sel, mint mondjuk Curry-nek a 65%-os TS-e, akkor Jánnisz az. És itt nem arról van szó feltétlenül, hogy most már így egyértelműnek vesszük a nagyságot, hanem inkább arról van szó, hogy szerintem az ő játékstílusuk kimaxolja azon részét a játékuknak. Az, hogy Jánnisz egy gyakorlatilag athletic freak, ugye senki hozzá hasonló nem volt az NBA történetében, és ugyanez igaz Steph-re is. És egyébként nem érzem azt, hogy feltétlenül úgy dominálnák a játékot már, mint azt ezek a statok még mutatják. Nem tudom, hogy ennek így van-e értelme.
Értem, hogy mire gondolsz, de szerintem Curry-nél még ott van az impact is. Azt hiszem, hogy Jánnisznál jobban igaz ez az állítás, akkor így fogalmazom.
Abszolút körülbelül ott van az impact, csak szerintem az sem az az impact már, mint mondjuk régebben volt, ami nyilván logikus is lenne, hiszen 35 éves. De mindegy, mielőtt megvádolnak azzal, hogy Jánnisz és Steph hater lennék, ami hát azért, amit nem vennék jó néven, mert...
Inkább az ellenkezője igaz, igen.
Igen. Jánnisznál azért említsük meg, ugye, hogy 62%-os TS-sel dolgozik, tehát abszolút rendben van a hatékonysága. Annyi, hogy sajnos, ahogy mondtad az előző adásban, a büntetője az, ha valami, akkor még tovább romlik, amit nem gondoltunk már, hogy lehetséges. De nála tényleg az lehet, hogy 31-32-33 éves korában ő már ilyen bőven ilyen 60% alatt fog büntetőzni.
Amúgy ami... emlékszel Westbrookra, meg az ő büntetőzésére?
Igen.
Na, és ugye Westbrook is olyan típusú játékos volt, aki betörésein és a fizikai képességén alapult a játék. Most itt nem akarok párhuzamot vonni, mert nem logikus, hogy ebből bármi következne, csak nagyon furcsa, hogy ugyanúgy nem csak, hogy rosszul öregednek, az nem furcsa, hiszen az ilyen típusú játékosoknak valami mást meg kell tanulni, hogy jól öregedjenek. Ugye ez Dwayne Wade-nek se sikerült, de mondjuk Dwayne Wade nem lett sokkal rosszabb büntetőző öregkorára, miközben Westbrook meg Giannis egyre romlik. Most itt Westbrooknál persze fel lehet hozni, hogy most már nem olyan szörnyű, de ugye volt az a hirtelen visszaesés legalább 2-3 évig nála is a büntetőben, és akkor dobott rá igazán sok büntetőt, ezt is érdemes hozzátenni.
Amúgy megnéztem és ráibáztam, mert Wade sokkal rosszabb büntetőző lett a pályafutása végére. Igen.
Akkor itt csak lehet, hogy találtunk valamit, csak nem igen, lehet logikailag megmagyarázni.
Konkrétan 10%-ot esett vissza az utolsó 3 szezonjából 2-re a büntető átlaga. Előtte ugye ilyen 79-78%-on volt 80%-os szezonja is, de szinte mindig ilyen 76-78% környékén vagy közelében. A legutolsó évében 70%-kal dobott, tehát majdnem beesett 70 alá. Az azelőtti 74%-kal, és azelőtt 71%-kal. Tehát gyakorlatilag a két utolsó évben 71 és 70,8%-kal büntetőzött.
Na, ez nagyon érdekes. Lehet ennek majd még utána megyünk, mert mondom, nagyon logikai magyarázata nincs a dolognak, viszont akkor a 10. hely, ja, de nálad 9. Anthony Edwards, tehát akkor 10. Antetokounmpo, így mondhatjuk?
Nem, nálam Jánnisz a 9. Jánnisz. Csak ugye, amikor ezt a eszmefuttatást csináltam, hogy a fiatalok közül kitörhet majd be, akkor őt elfelejtettem, arra 8-ra gondoltam, de, vagy a 7-re, vagy akkor amennyire tartottunk, de nálam is Jánnisz jött, utána viszont Anthony Edwards.
Nálam úgy van, hogy a 10. helyre egyszerűen felírtam 4 embert. Te a maradék közül Anthony Edwards-ot még kiemelnéd, vagy azt mondanád, hogy ott van egy bunch, mint ahogy én tettem?
Játszunk olyat, hogy megpróbálom kitalálni először is.
Hát akár a sajátjaidat is elmondhatod, vagy kitalálhatod az enyémeket. Lehet, hogy eddig ugye eléggé durva volt az átfedés.
Igen, nyilvánvalóan az egyikük Donovan Mitchell.
Így van.
És?
Ugye nálam még 2 ember van itt.
Hát Maxi szerintem még ott nem jöhet neked.
De. De,
volt olyan, Maxi?
Igen.
Mondjuk egyébként figyelj, az eddigi szezonja alapján simán, mert eddig ilyen 1 per A, 1 per B Embiiddel, szóval végül is a 11., 2., 3. helyre, akkor ugye egy csomagban oda lehet őket rakni, és akkor esetleg akit még ide raktál, az talán, hát nem hiszem, hogy Paul George.
Nem, de egyébként ő azért nincs ettől messze, de nem, még van egy játékos, talán statisztikailag nem annyira domináns, de mégis ide raknám. Most nálad ki lenne az
évvédője? Nyilván Cam Thomas.
Igen. Ki lenne nálad most az évvédője, Zoli?
Az évvédője jelen pillanatban?
Tudom, hogy nincs értelme 11 meccs
ne, után kérdezni. Ide raktad Rudit?
Nem raktam ide Rudit.
Azt hittem. És nem ő lenne. Az évvédője. Nem ő lenne az évvédője nálad? Nem. Ugye fura azok után, hogy te
igen, tudom, de van valaki.
A mindenféle domináló.
Igen, van valaki, aki az én szememben egyelőre még jobb, és szinte egyedül tart egy csapatot életben, aki ráadásul rosszul rajtoló csapat volt.
Valamelyik és... macid?
Nem.
Akkor nem JJJ pedig.
Nem, Bam Adebayo.
Bam rossz tipp, egyébként a Heat rosszul kezdett, és azóta úgy egész jól összeszedték magukat, és valóban Bamnek köszönhető leginkább. Bamet én nem írtam fel, de egyébként kicsit szégyellem magam, mert felirattam volna őket én is itt a 15-ig bezárólag. Abszolút felirattam volna én is őt.
Talán annyiban beszélünk róluk itt az adás végére, hogy Bam Adebayónak tényleg a two-way impactje alapján szerintem itt meg kell említeni egyszerűen ebbe a top 10-es beszélgetésbe. Tyrese Maxey döbbenetes hatékonysága mellett, te beszéltél róla múltkor, hogy fenntarthatatlanul magas az assziszt átlaga is, tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy ha most itt a boxkorokra alapozunk, akkor teljesen indokolt, hogy itt legyen. És Anthony Edwardsnak például ugyan nincs azért ilyen hatékonysága. Egyébként Adebayo is brutál hatékony, hogy más nem mondjak. Tehát itt ebbe a kategóriába azt gondolom, hogy ha megemlítjük Edwards-t, akkor nem jogos, hogy ne említsük meg Maxey-t és Adebayo-t, és ugye Donovan Mitchell, akiről meg itt szépen megfeledkezünk, de egyébként egy olyan brutálisan jó alapszakasz játékos, és annyira jó neki a Cleveland ilyen szempontból, hogy ezt elképzelni nem tudom. Azt hiszem, hogy Donovan Mitchell tényleg egy ilyen szegény ember Doncsicsa, amit majdnem azt csinálja, mint Doncsics, csak kicsit rosszabbul, de azért most az elmúlt év és az idei év védekezése, ott viszont szerencsére van egy nagy előrelépés, és ebben meg kell, hogy dicsér Donovan Mitchellt, úgyhogy minden további nélkül itt a helye, és ha Edwardsnak itt a helye, akkor Mitchellnek is. Tehát azért írtam 13-ig, mert én is Edwardsot fel akartam írni, és akkor megnéztem, hogy kik azok, akik vannak olyan jók, mint Edwards, és ezeket a játékosokat találtam, és majdnem Paul George is ide került.
Bam jogos egyébként, én őt nem itt a futottak még kategóriába se raktam bele, ugye Maxey-t, igen, Mitchell-t is természetesen, ugye én 12-ig írtam a listát, de az igazság, hogy Bam idén egyértelműen a legjobb Heat eddig, és hogyha megnézed, akkor ugye 52% a mezőnyből nagyon jól harcolja ki a faltokat, 7,6 meccsenként ez masszív karrier csúcs lenne, 80%-et be is dobja, még mindig nem triplázik, szóval ezt utálom, és egyszerűen tényleg nem értem továbbra se, hogy miért nem adják hozzá a játékához, és 59%-os TS, ugye ennek köszönhetően a régi ligában ezzel itt lett volna, még itt ma a jónak a teteje kb. Vagy a jó hatékonyság, ez 60%-os TS-ek alatt ma már nem lehet labdába rúgni, amikor a legjobbak ilyen 65-től 67-89%-ig nyomják akár.
Na jó, csak ehhez, őrület. Ehhez adjuk hozzá, hogy ha Gober is az évvédője, akkor Bam Adebayo mondjuk a másik, tehát egy évvédője jelöltjéről beszélünk azért.
Igen, ez tény, tehát hogyha ő is abban a kategóriában lenne, akkor miről beszélünk, akkor minden idők legjobbja kb. De ja, értelek, és teljesen jogos. Hát itt azért az bejön nyilván, hogy volumen be is természetesen, tehát szép dolog a 23 pont. Már a tavalyi 20 pont is szép volt egyébként, azzal is szintet lépett ő, de ahhoz, hogy MVP listán esélyed legyen, és az, hogy a liga legjobb játékosa legyél, ahhoz ma ennél sokkal-sokkal több kell. Ha Tim Duncan ma játszana, az ő 20-10 évvel, körülbelül 8. legjobb játékosnak tartanánk szerintem.
Hát igen, csak ugye...
Nagy csönd, kíváncsi vagyok ezt.
Azon kellett gondolkoznom, hogy Tim Duncan ugyanúgy 20-10-et átlagolná ma. Ugye sokkal még gyorsabb a játék. Kérdés, tehát nyilván rá is több jutna, tehát azért ezeket az összehasonlításokat 100 támadásra vetítve kell tényleg csinálni. Tehát
ez így van. Lehet, hogy egyébként 25, és már eleve nem 10-et átlagolna, mert már fénykelepes a 10 lepattanót átlagolna. Tehát mondjuk 25-12-t átlagolna, de nagy kérdés, hogy ma hogyan tekintenénk egy abszolút nem triplázó Duncanre, mert nyilván ő ma se triplázna.
Valószínűleg nem, de hogy többet passzolna, és hogy több asszisztja lenne, az biztos. Tehát ez egy nagyon elhallgatott része az ő játékának, hogy ő marha jól passzolt. Csak hát
jó szeme volt.
Nem használták ezt annyira, mert ugye ez az egész, ahogy evolválódott, az történt, hogy először a centereknek azt mondták, hogy dobjátok már el a triplát is, hogy jobban tudjanak betörni az igazán jó betörő játékosok. Ez először pick and pop-okban mutatkozott meg, ugye Novickivel például, de nyilván ő neki más is volt a játékában, nem csak félsz, de azért először az kellett, hogy pick and pop magasok legyenek, utána már spacing magasok is lettek, akik akár hajlandóak kint állni egész végig, például egy Miles Turner, és akkor emellett jöttek a Margasol féle ilyen könyökből irányító magasok, és ez a kettő lett összekombinálva akkor, amikor Margasol szépen kilépett a tripla vonalon kívülre, és onnan kezdett el irányítani. És ennek ugye most az atya úristene Jokic, akit a jóisten is ebbe az érába teremtett, most, hogy ez a szerep egyáltalán megszületett, és ő valószínűleg önmagába tovább evolválta ezt a szerepet. Most hú, de gyors ilyen, gyors talpalót tartottam. Az a lényeg, hogy egyszerűen Tim Duncannek nem tudjuk, hogy ma hány asszisztja lenne, de hogy nem kettő, abban teljesen biztos vagyok.
Ezzel egyetértek mindenképp. A Jokic féle szerep szerintem régen is létezett azért, de tehát, hogyha Szaboniszt mondjuk megkaptuk volna fénykorában az NBA-be, akkor szerintem ő azért már ilyen 5-6 asszisztot átlagolt volna akkor.
Igen, de ha ma jönne a fénykorában lévő Szabonisz, akkor az hát valószínűleg passzjátékban csak ő lehetne Jokichoz hasonlítható.
Hát és ő hasonló is lenne egyébként.
Igen, 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 igen. Valami hasonlót látnánk, csak nyilván nem ilyen iszonyatosan durva hatékonysággal vegyítve.
Igen, azt nehéz elképzelni. Szabonisz, majd egyszer egy külön adásba beszélünk róla szerintem. Szabonisz egy hihetetlen érdekes játékos volt, és az egész mítosz maga nagyon érdekes. Mint ahogy általában a mítoszok, vannak benne olyan részek, amik picit elrugaszkodottak, nem feltétlenül kizárólag csak a egy tiszta igazságot tartalmazzák, szóval ez egy külön beszélgetés lesz majd.
Így van, a mainak viszont a végére értünk. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát nem nagy meglepetés, hogy szinte ugyanazokat a neveket írtuk fel, és a sorrendben legalább tudtunk itt-ott vitázni, meg a tírekbe, de persze, tehát azért nem véletlen, hogy ezek a játékosok keltették fel a figyelmünket. Ugyanakkor, kedves hallgatók, felétek is fordulok, hogyha van olyan játékos, akit szerintetek indokolatlanul elfelejtettünk ebben a beszélgetésben, vagy valaki sorrendben nagyon máshova kerülne nálatok, akkor nyugodtan írjatok, és Zoli, még egyszer köszi a mai jelenlétet is.
Örülök, hogy itt lettem. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy kikapunk-e Térumért. Ő egy nagyon érdekes jelenség, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy amikor visszatérünk ezzel az adással, ami Jovicska tévedek olyan 35-40 meccs után, fél táv környékén lesz majd.
Vagy még azután, igen.
Vagy még azután. Nagyon kíváncsi leszek, hogy akkor hol fog tanyázni éppen. Mindenesetre én imádom ezeket az adásokat, nagyon szeretek arról beszélgetni, hogy ki és miért az MVP várományos. Reméljük, hogy ti is elvesztétek. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, következő héten elképzelhető, hogy már megnyomjuk a pánik gombot, és például az is, hogy a Clippers játékát egy picit kielemezzük, mert hogy ez kezd bóhozatba illő lenni, ami ott történik, úgyhogy talán megérdemel némi részletességet, úgyhogy nagyon érdekes témákkal várunk a következő héten is, tartsatok velünk, minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.